Ez a borra való tehát és a rumok a téma. Én bedobnám ide a történelembe, Csaba, még azt, ami nekem szintén meglepő volt. Az, hogy rumlázadás volt Ausztráliában, az nem volt annyira meglepő, ismerve az országnak a hátterét ugye, és a fogyasztási kultúráját, azért ez valahogy így stimmel, de hogy mondjuk az Egyesült Államokban 1664-ben Staten Island területén alakult az első rumfőzde, és utána Boston rögtön követte. Végülis valamilyen szempontból ez is érthető, hiszen a haditengerészet, a kereskedelem az fontos volt, de hogy nagyon korai dátumok ezek azért, és hogy amerikai rumról az ember úgy nem nagyon hall.
Hát pedig nagyon sok amerikai érdekeltség van, meg azért valljuk be őszintén, hogy ezek a nagy multicégek, ott is egyfajta koncentrációt lehet megfigyelni, hogy vannak óriási globális párlatcégek, akik sorra vásárolják a kisebb, feltörő, szuper sikeres vadonatúj márkákat. Eléggé koncentrálódott természetesen ez a rumpiac is, és nagyon nagy márkák készülnek amerikai érdekeltségben. Sőt, nem akarok most itt márkát rontani, de nagyon híres rumok készülnek Egyesült Államokban. Például Kentuckyban, Bardstownban egy kifejezetten nagyon híres koktél alapanyag rum, amit sokan karibinak gondolnak, nem akarok most márka neveket mondani,
hát
de...
Hát mindenki keresel a brutálna.
Keresse, meg lehet keresni. De. Nagyon híres koktél alapanyagok készülnek az Egyesült Államokban, de hát hogyha nagyon őszinték vagyunk, és nagyon utána nézünk, akkor a bostoni tea délután sem elsősorban a teáról szólt, hanem a vámról, és nem a...
A rumos
nem
teáról.
Így van, igen. Ott is az alkoholra, illetve a vámokról szólt, és az sokkal inkább az alkoholra kivetett vámok voltak a meghatározók.
Hát volt itt az alkoholra kapcsolatban lázadás sok helyen.
Igen.
Nagyon érdekes, képzeld el, hogy az amerikai függetlenségi háborúról olvastam, hogy az átlag rumfogyasztás az amerikai függetlenségi háború alatt is 13,5 liter volt évente per capita az Egyesült, hát akkor nem Egyesült Államokban, az Amerikában, és ez beleszámítva mindenkit. Tehát gyerekeket is, nőt is, az elég erős. Szomos.
És akkor még nem beszéltünk a viszkikről, a helyi korabeli viszki produkciókról. Hát ugyanígy volt ugye a brit admiralitásnak is volt fejadagja, ugye a Black Tat, ami egészen sokáig, néhány évtizede szűnt meg, és napi fejadagot kaptak a tengerészek, a matrózok. Hát nyilván elég cudar körülmények közt kellett túlvészelniük a mindennapokat.
Hát egy kicsit melegíteni.
Kicsit kellett bátorító, kellett az a bátorító, meg ahogy olvastam, hát ők ilyen napi kétszer sült adagot kaptak, meg egy jókora rumadagot, sört is kaptak, csak a sör az ugye, hogyha nem volt kellően tartósítva, kellő mennyiség komlóval, akkor az is hamar megromlott, meg fogyaszthatatlanná vált, tehát a rumnak igenis nagy jelentősége volt, de ha már ennek a kulturális gyökereit vizsgáljuk, akkor talán egy átlagfogyasztónak is például a kalózok jutnak elsőre eszébe a rumok kapcsán, nyilván a Jack Sparrow, meg az első ilyen nagy mítoszteremtő az a Stevenson volt a Kincses szigettel, ugye a
hát
19.
Persze,
század
igen.
Végén, tehát hogy az mindenképpen
hát
meghatározó
a
volt minden.
Ugye, és, a és amikor az ember megtalál egy ilyen kalóztanyát, akkor egy csomó ellopott kincs van, meg hordónyi rum.
Meg a hordónyi rum.
És ez nem véletlen, mert ugye a hollandoknak köszönhetően ez fizetőeszköz is volt, tehát ezzel simán ugyanúgy volt. Kereskedtek.
Pontosan, hát és onnantól kezdve, hogy hordóba teszik, és hordóba a hajón zötykölődik, az az állandó mozgás a hordó meg a rum között, az még inkább az érleltségét fokozza.
Mm-hmm.
Ez is csak a minőségét javítja ellentétben a sörrel, ami ugye a fedélzeten megromlik, főleg, hogyha meleg klímán hajózunk. Tehát a Hook kapitánya Pán Péterből, vagy a Stevensonnak a Kincses szigete, vagy ahogy az előbb említettem, a Jack Sparrow, ők bizony nagyon sokat hozzátettek a rum image kialakulásához. Ehhez még hozzájárult a tiki kultúra, ugye, ami 50-es évek végén indult az Egyesült Államokból, egy ilyen polinéz, csendes óceán vidékéhez köthető koktélkultúra, sok izgalmas ilyen maori, meg polinéz elemeket, picit a gics, nem is picit,
hát igen,
erősen
ez
a gics irányába eltolódó elemekkel, de nagyon sokat hozzátett a
hát az a havai Fiji életérzés, ami szintén megjelenik ugye a koktélkultúrában, amiről beszélünk még egy picit, de még így visszatérnék egy kicsit, hogy mennyire, tehát Azt is hallottam, hogy ugye a cukornád ültetvényeken dolgozók fejadagokat kaptak, és akkor általában ezeket a nem drágán elkészített, tehát ugye az a fehér rum, ami rögtön elkészül, és viszonylag olcsó megoldható, nem kell tárolni, nem kell érlelni, a drága hordóban nem kell be, tehát ugye ezeket kapták meg, és akkor tudták fogyasztani. És ebből kialakult egy sajátos kultúra, ami nyilván megjelenik az összes ilyen ültetvényes gyarmaton, de az érlelt ital azért az inkább magában fogyasztandó volt, és az egy minőséget jelentett, és az drága volt.
Drága, de ez sokkal inkább a mai rumkultúrának a része. Hát talán kevesen tudják, de azért erre utaló írásokat lehet találni, hogy annak idején a hőskorban, amiről most beszéltünk, a 17. században, például Londonban, ha jók az információim, 45 millió liter gint ittak meg, csak aha, London városában, tehát hogy a Szigetországot vagy Európát annyira nem hatotta meg, sokkal inkább a tengerészek voltak ezzel elfoglalva, meg a helyiek itták meg azt a elkészített rummennyiséget. És hát amit akartam, a modernkori rumokról még esetleg nagyon fontos információ, hogy nagyságrendileg egy olyan 50 lepárló dolgozik a Karib térségben, tehát azok a márkák, amikkel találkozunk, azok nagyságrendileg 50 lepárlónak a termékei, és főleg
ezeket a
Holland,
nagyobbak felvásárolják, igen, és beépítik a termék palettájukba?
Igen, ezt szerettem volna egy picit kibontani, hogy ebben a legerősebbek tradicionálisan a hollandok és a britek voltak. Tehát ők voltak azok, akik hozták a Karib térségből a rumokat nagy mennyiségben, és aztán Európában ezeket házasították, blendelték, keverték, állandó minőséget igyekeztek létrehozni, és ők kereskedtek ezekkel a rumokkal, tehát hollandok és angolok. És csak az utóbbi időben jöttek rá ezek a lepárlók, az utóbbi mondjuk 40 évben, hogy ugyanúgy márkát tudnak építeni, mint ahogy a single maltokat is egyre népszerűbb körök fogyasztják, egyre népszerűbb és egyre többen fogyasztják rajongók ugye a single maltokat. Ugyanígy ezeknek a lepárlóknak jogosultságuk lett arra, hogy akkor önállóan is árulják ezeket a tételeket, és komoly tradícióval rendelkező üzemek saját márkákat kezdtek el piacra dobni és marketingelni, és nyilván akkor ez a fajta extra profit ez ott marad náluk, ami egy ilyen érlelt luxusitalból eredeztethető. Talán ennek az ellenpontja az, ami utóbbi időben divatos kategória, ez Haitiről származik, Clarennek hívják. Nem valószínű, hogy egy átlag magyar fogyasztó, vagy bárki Európában erről olyan sokat hallott volna erről a Haiti rum jellegű italról. Ez is egy cukornádpárlat, és ugye az a jelentősége, hogy Haitin már a történelmi múltja kapcsán is, úgy amikor ugye az első ilyen felszabadult, rabszolga sorból felszabadult állam volt, és onnantól kezdve valahogy kiesett abból a nemzetközi, sok esetben ugye napjainkban a multicégek által irányított, vagy kontrollja alatt tartott agráriumból, és olyan cukornát fajtákkal lehet találkozni, hogy sehol máshol a világban.
Aha, ez is érdekes,
mert hogy cukornát fajták, tehát nem egy olyan monokultúrában csöppenünk Haitin, hogy akkor végeláthatatlan cukornátföldek, hanem minden falu szélén ott valahogy vadon terem az a speciális fajta, amit a helyiek feldolgoznak. Vad erjesztéssel készítik ezt a Claren nevű italt, és minden faluba az éppen adott helyi kezdetleges lepárlóban készítik el a párlatukat, és azt jellemzően nem érlelik. Tehát nagyon komoly szaktudásuk sincs ezeknek az embereknek ehhez. Mégis valahogy a végeredmény egy nagyon izgalmas, egzotikus, speciális ital, ami egyre inkább a menő bárok polcain már megtalálható. Úgy hívják, hogy Claren.
Hát ezt meg fogom figyelni. Azt, hogy sajnos Haitira szerintem mostanában nem tud eljutni egy egyszerű átlag turista, mert elég érdekes körülmények vannak, de mindenképpen érdekes. Innen folytatjuk akkor. Alapvetően a rumokról beszélgettünk, és hát nyilván egy pár származékos ital is bekerült a látókörünkbe Gulyás Csabával.